Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Az esteri verseny célja, hogy a tanulók önálló ismeretszerzés során ismerjék meg Magyarország nagy történelmi személyiségeit. Mindezt pedig nem szokványos módon. A verseny 2021-es kiadásában nagy szerep jutott az Instagramnak és az új médiáknak is. Mindezt pedig úgy kellett beállítani, mintha ezek a felületek léteztek volna például az 1948-49-es forradalom idején is. Azt is lehetne mondani, hogy már a közösségi média is a történelem részét képezi. A Bolyai Farkas Elméleti Liceum 10. osztályos diákjai pedig bebizonyították jártasságukat a történelemben, illetve azt is megmutatták, hogy a közösségi média területén is otthonosan mozognak. A marosvásárhelyi csapat tudásával, kreativitásával és rátermettségével elhozta a 8 hónapos verseny első díját. Témánk: a történelem és az Instagram kapcsolata. Meghívottaink dr. Kálmán Attila történész, a csapat vezető tanára, Forró Bató Eszter Anna, Fogarasi Szabolcs és Papp Benyámin, az esteri verseny győztes diákcsapatának tagjai. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán. A műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Maradjanak velünk, kezdjük a digitális világot. Tanár úr, elsősorban megkérem, hogy meséljen a felkészülésről.
Hát kétségkívül egy összetett folyamatról kell beszéljünk. Nyilván van egy klasszikus felkészülés, és a mi versenyünk esetében volt egy kreatív felkészülés, úgymond, hiszen a versenynek van úgymond egy klasszikus része, ami azt jelenti, hogy van egy anyag, amit meg kell tanulni, és valamilyen módon vissza kell adni. És természetesen van egy kreatív része, ami egy picit más típusú felkészülést igényelt a csapat részéről. De én úgy gondolom, hogy egy versenyre való felkészülés az mindig úgy kezdődik, hogy a tanár elkezd tanulni. Például a Kokáért jelen pillanatban a tematikánk az a 19. század elejé Magyarországról szól, pontosabban férfi és női szerepek a 19. század elejé Magyarországról. Tehát ez úgy kezdődött, hogy az ők általuk elküldött anyagot a tanár elkezdte megtanulni, és ebből az anyagból ugye kezdett kérdéseket előállítani. Bármennyire kitűnőnek hiszi magát egy történelem tanár, azért úgyis vannak olyan dolgok a történelemben, amit nem tud. Tehát ez az első lépés, én úgy gondolom. Na most a klasszikus része, ahogy mondtam, ugye ennek az anyagnak az elsajátítása és megtanulása, ezt mi is próbáltuk így klasszikus módon megoldani, tehát ez azt jelenti, hogy a felkészítő tanár kérdőíveket állított össze, és hát el kell mondani, hogy majdnem 2 naponta találkoztunk, hát itt főleg online térben, és próbáltuk ezeket a kérdőíveket közösen megoldani, az anyagot közösen megbeszélni. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy amikor azért közeledett egy-egy fordulónak a dátuma, akkor már nem 2 naponta találkoztunk, hanem előfordult, hogy naponta, tehát minden nap összeültünk, találkoztunk. Volt olyan nap, hogy 2-szer is találkoztunk, tehát nem tudom, délbe összeültünk 1 órát, este megint találkoztunk és megint beszéltünk. Tehát, hogy azért egy eléggé fárasztó készülődésről van szó. Tehát ez a klasszikus része mondjuk. Na most ugye, mivel a versenynek van egy kreatív része, ott egy más típusú felkészülésről beszélünk, ugye itt ennek a lényege különböző forgatókönyveknek a megírása volt, ez már a diákok feladata volt. A felkészítő tanárnak az jutott, hogy ezeket a forgatókönyveket ugye átolvassa, rábólincson, ugye itt Instagram posztokról is szó volt, ugye azoknak a szövegét leellenőrizze, és rábólincson, hogy ugye felkerüljenek az oldalra, hiszen azért kellett vigyázzunk mégis, hogy milyen típusú tartalom kerül ki a nevünkben a világ elé. Természetesen többször tartottunk brainstormingot, legtöbbször online térben, viszont az elmúlt hát 1-2 hónapban, amikor már úgy megengedte a járványügyi helyzet, akkor próbáltunk összeülni, ugye face to face, szemtől szembe és ötletelni, hogy mit is lehet újat csinálni. Azt még azért el kell mondani, hogy ezeket a találkozókat nagyon-nagyon nehéz volt összehozni, összehangolni, hiszen itt a csapatban mégis olyan gyerekekről van szó, akik nagyon-nagyon sok iskolán kívüli tevékenységgel foglalkoznak, sok versenyen vesznek részt, hangosítanak, diáktanács tevékenységében vesznek részt. Tehát nem mindig volt egyszerű megtalálni a megfelelő időpontot, hogy mind a négyen össze tudjunk ülni és tervezgessünk.
Mennyire volt jó az online kapcsolattartás? Tanár úr, gondolom, hogy rengeteg diákot készített fel versenyekre, de inkább hagyományos formában. Milyen különbséget hozott most az online?
Szerintem az online kapcsolattartás kitűnően működött, véleményem szerint nagyon-nagyon sok felületet kipróbáltunk, tehát ugye itt a mi iskolánk itt a Microsoft Teams-et használja, én spéci módon mondjuk a Zoom-ot szeretem, de mindegy, ugye ezeken a felületeken mit próbáltuk a kapcsolatot tartani. Szerintem teljes mértékben akadálymentes volt, könnyen ment, nagyon könnyen tudtuk az anyagokat továbbítani, megosztani dolgokat. Tehát megtörténik, hogy ahhez face-to-face kellett volna menjen, akkor lehet, hogy azért lettek volna itt nehézségek, ugye kinyomtatni az anyagot, másképp megszervezni ezeket a találkozókat, tehát én úgy gondolom, hogy teljes mértékben jól működött ez a kapcsolattartás, teljes mértékben akadálymentes volt.
Ti diákok ezt hogyan láttátok?
Ugye, amint már mondta a tanár úr is, sokszor voltak gondok azzal, hogy összeüljünk és legyen egy közös pont, amikor tudtunk beszélgetni, viszont az online térnek köszönhetően sikerült azt megoldani, hogy esetlegesen este 8 után is tudjunk összeülni, és hogyha akkor értünk rá, akkor tudtuk megoldani, és ezzel sokkal könnyebb volt ilyen szempontból. Az viszont már nehézség volt, hogy ugye itt is voltak gondok, nem mindig ment az internet nálunk, és ez több nehézséget is okozott, amikor valami komolyabb témáról kellett volna beszélgessünk.
Érdekes helyzetek így is alakultak, hiszen nem egy példa volt arra, hogy egy megbeszélésünk kapcsán nem mindig voltunk otthon, tehát voltunk házon kívül is, miközben beléptünk, de ennek ellenére még mindig teljes mértékben oda tudtuk magunkat tenni, és a kommunikációval sem voltak problémák, meg persze az az előny, amit nyújthatott az online, hogy nem mindig kellett egy helyszínen legyünk.
Tanár úr, hogyan lehetett bizonyos anyagokat eljuttatni a diákokhoz? Gondolok itt arra elsősorban, hogy vannak olyan tananyagrészek, amelyek nincsenek fent a világhálón, és különböző könyveket azért feltölteni egy számítógépre és úgy elküldeni, az egy hosszú munkafolyamat.
A versenynek a nehézsége abban is állt, hogy a témával kapcsolatosan a diákok igazából semmit nem tanulnak az iskolában. Tehát ugye most itt Magyarország 19. század elejé történetéről hadd ne folytassam. És azt azért el kell mondani, hogy a szervezők rendelkezésünkre bocsájtottak egy adott anyagot. Tehát a klasszikus része a versenynek, ugye például a első forduló, ahol egy online quizt kellett megoldani, meg később volt egy villámkérdéses rész, az igazából ebből az anyagból valósult meg. Na most ezt az anyagot, ahogy mondtam, a szervezők rendelkezésünkre bocsájtották, tehát ez egy beszkenelt anyag volt, kiküldték, persze itt elég sok oldalról van szó, tehát ez azért megkönnyítette a helyzetünket. Tovább viszont már nehézségek voltak, tehát a kreatív részénél ugye a háttérinformációkat megszerezni azért már nem volt éppen olyan egyszerű, de értékesnek tartom azt, hogy ennek köszönhetően azért nagyon-nagyon sok online adatbázist megismertek a diákok. Olyan online adatbázisokat, amelyeket lehet, hogy normális körülmények között nem kerestek volna meg, nem konzultáltak volna. Tehát például akkor került a Magyar Elektronikus Könyvtár, az Arcanumot, a Digitékát, tehát ugye olyan helyzetek, az Elektronikus Periódika Archívumot, tehát olyan adatbázisokról beszélünk, amelyeket szerintem ezelőtt a diákok nem találkoztak, nem foglalkoztak. És ez az online rendszer lehetővé tette, hogy ezekkel is megismerkedjenek, illetve remélhetőleg, hogy tovább majd használják is. Ugye a levéltárak nem voltak nyitva, azt hiszem, hogy még most sincsenek nyitva. Nyilván a könyvtárba el lehetett volna jutni, viszont a különböző fordulók között azért viszonylag rövid idő volt különböző feladatok megvalósítására, tehát nem volt annyi idő, hogy ők most, nem tudom, beüljenek egy olvasóterembe és konzultálják ugye a klasszikus papír formátumú irodalmat, de ott voltak ezek az online adatbázisok, amelyek sokban segítettek.
Az adás folyamán már szóba került az Instagram. Ön, mint történelemtanár, hogyan értékeli az Instagram, a közösségi média és a történelem kapcsolatát?
Nem egyszerű erről beszélni, én bevallom, hogy a versenyig nekem nem volt Instagramom. Nem láttam a lényegét, a verseny miatt hoztam létre az Instagram oldalamat. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy a verseny után nagyon használni is fogom, de hát ez majd kiderül. El kell ismerni, hogy a fiatal generációk teljes mértékben másképp fogják fel az információkat. Másképp más utakon jut el az információ hozzájuk, mint tegyük fel, ahogy annak idején, amikor én diák voltam. Nem működnek már a klasszikus technikák, véleményem szerint. Az egész social media a tinédzserek életének egy nagyon-nagyon fontos részét alkotják, vagy részévé váltak, viszont tudjuk mindannyian, hogy legtöbbször ezek ilyen felületes beszélgetéseknek, ilyen középszerű infoknak adnak helyet, de attól még a tinédzserek életében egy fontos szerepet játszanak. Tehát meg kell ragadnunk az alkalmat, meg kell ragadnunk ezeket a lehetőségeket, és használjuk ki, vagy használjuk fel arra, hogy hát idézőjelbe terjesszük a tudást. És íme ez a verseny bebizonyította azt, amire én soha nem gondoltam volna, hogy az Instagram és a történelem tanítás nagyon is jól megférnek, elférnek egymásban, sőt, nagyon jól kiegészítik egymást. Az is igaz, hogy a tanároknak nagyon-nagyon sokat kell fejlődniük ebből a szempontból, hogy idáig eljussanak. Próbálom elképzelni azt, hogy az én kollégáim egyszer csak azt mondják valamelyik órán, hogy akkor nem tudom, csináltuk egy Instagram oldalt. Ez szerintem nekem jelen pillanatban az elképzelhetetlen. Ugyanakkor pedig a klasszikus módszerek kényelmesek. Tehát nagyon-nagyon kényelmesek, fele annyi felkészülést követ, mint ha én ezeket a modern módszereket alkalmaznám. Én már tapasztaltam az idegenkedést az egész social médiával kapcsolatosan, teljes elutasítását, teljes szintű, teljes körű elutasítását. Egy személyes történetet szeretnék ezzel kapcsolatosan elmesélni, vagy 2 évvel ezelőtt továbbképzőn vettem részt, ahol pont ezt próbáltuk elemezni, hogy akkor hogyan lehet bevinni ezeket a technikákat a különböző órákra, és hát a résztvevő tanárok 99%-a teljes mértékben elutasította az egészet, tehát nem értette, hogy itt miről van szó. Először nem értette, hogy miről van szó, utána pedig majdnem teljes mértékben elutasította. Tehát azt mondták, hogy nekik elképzelhetetlen az, hogy nem tudom, most példának okáért ír egy mondatot emojikkal kiegészítve. Tehát ez egy elképzelhetetlen dolog volt számukra, és szerintem azon kollégák közül, akik ott részt vettünk, hát egyetlen egy használja az ott tanultakat. Nem én vagyok, ezt is bevallom, de tudom azt, hogy van egy kollégám, aki nagyon szívesen használja azokat a technikákat, de a legtöbb kollega teljes mértékben elutasította ezt az egészet. Tehát merem ajánlani a kollégáknak, a diákok élvezik, nagyon tanulságos, még hogyha a kezdet tényleg nagyon-nagyon nehéz számunkra. Nagyon sok kollega de az online tanítás alatt most fedezte fel egyáltalán a PPT-nek a használatát, ugye, és ettől el volt bűvölve, és azt mondja, megoldottuk az online oktatást. Ugye hát a PPT az már szép lassan, már egy lejárt lemez. Ugye, tehát ennél azért sokkal több dologra lenne szükség. Merem ajánlani a kollégáknak, hogy legyünk merészek, és biztos, hogy nyertűjünk lesz a diákoknál, hogyha a social media adta lehetőségeket kihasználjuk.
Hogyha ez előre fog fejlődni, akkor lehetséges, hogy a közeljövőben több verseny fog megszervezésre kerülni az online térben?
Igen, remélhetőleg, bár én nem feltétlenül pártolom a teljes mértékben online térbe szervezett versenyeket. Én úgy gondolom, hogy a tökéletes verseny az valahol a kettőnek az ötvözése. Ebből a szempontból úgy gondolom, és úgy gondoltuk, hogy az estőri egy tökéletesen megszervezett verseny, ugyanis még mielőtt ez az egész járványügyi helyzet elindult volna, a verseny úgy volt felépítve, hogy volt ennek egy online része, ugye, tehát itt online quiz, online beküldendő dolgok, és akkor utána történt mindig egy váltás, amikor már szemtől szembe, Budapesten vagy Kismartonba a csapatok egymásra szembe kerültek. Tehát ez úgy gondolom, hogy ez egy tökéletes struktúrájú verseny. Ugyanakkor pedig az online lehetőséget ad arra is, hogy többen részt vegyenek adott versenyeken. Nagyon-nagyon sokszor a klasszikus versenyeknél, tehát nem tudom, beküldöm a dolgozatomat, elfogadják, el kell menjek, meg kell védjem. Igen ám, de vannak helyzetek, nem tudok eljutni, messze lakom, valami közben. Azzal az emberek kiestek, kész, vége, tehát esélyt sem adtunk nekik, hogy részt vegyenek ezeken a versenyen. Viszont most remélhetőleg nem idegenkedünk már attól, hogy felszereljünk egy kamerát, és az illető otthonról is be tudjon jelentkezni, ki 300 kilométerrel arrébb lakik, és részt tud venni adott versenyeken, ugyanolyan esélyekkel tud részt venni, mint azok, akik ott voltak. Példának okáért.
Ti diákok, hogyan látjátok a versenyek és az online helyzet jövőjét?
Én személy szerint már találkoztam ehhez hasonló kivitelezésű versenyekkel. Nyilván a többsége kimerült abban, hogy egy egyszerű like verseny volt, ami csak a népszerűségét tudta növelni a versenynek, illetve magunkat tudtuk ezzel promózni. Viszont így az idő előre haladtával természetesen a Facebook mellett fellépnek majd az újabb és újabb social médiák. Több csapatnál is fordult elő, hogy nem csak az Instagramot használták, éppen ezért merem állítani azt, hogy ez tovább fog fejlődni, és egyre jobban ki fogja magát nőni, ahogy telik múlik az idő, mert hogy nyilván nem csak az Instagram, vagy nem csak a Facebook az, ami most törekszik fel, sőt, ezek már old school-nak nevezhetőek.
Szabolcs?
Én hiszem és remélem is, hogy átveszik ezt a stílus más versenyek is az S-Töritől, hiszen egy egyedi és interaktív lehetőség, amit a közösségi média felhasználása tud nyújtani egy ilyen versenyen. Rengeteg kreativitást tud kihozni a versenyzőkből, a diákokból. Az, hogy mondjuk például itt volt, hogy kivetítsed Instagramra az adott történelmi személyiséget, akit kaptál, és ehhez hasonlóan tényleg nagyon jó lehetőségeket tudna nyújtani, és nem csak történelem terén, lehetséges más tantárgyakba is behozni ezt a kreatív aspektust, amit tudna nyújtani a közösségi média használata.
Tanár úr, meglátása szerint, ha a közösségi háló elindul ezen a fejlődési úton, akkor megtörténhet az, hogy a sok butaság és egyéb álhír mellett hasznos és fejlesztő tartalmak is megjelennek ezeken a felületeken?
Remélem, hogy igen. Ott van például a kokár, ha bár nem vagyok abszolút szakértőjének a témának, de ott van például a Facebooknak az esete. Tehát, hogy azért a Facebookkal is, főleg például ebben a járványügyi helyzetben eljutottunk olyan szintre, hogy már nem csak valamilyen bugyuta tartalmat lehet találni, hanem éppen ellenkezőleg nagyon-nagyon sok tudományos, kulturális tartalommal bővült, elég, hogyha csak itt ugye online koncertekről és online könyvbemutatókról beszélünk, amelyeket élőben lehet követni a Facebookon, és tudjuk azt, hogy a Facebook ugye most már elmaradhatatlan az életünkből, tehát szép lassan már nem tudunk élni anélkül. Habár tudom azt, hogy itt az Instagram meg a TikTok már nem feltétlenül ezért voltak kitalálva, de gondolom, hogy azért ilyen tartalmakkal is tudnak mindenképpen bővülni.
Ön hogyan vélekedik az online versenyekről? Külön figyelmet fordítva persze a történelmi megmérettetésekre.
Ugye ezt már említettem, hogy nem feltétlenül támogatom kimondottan csak online szervezett versenyeket. Szeretem a fegyes versenyeket, ugye az, ami tehát végül is egy ötvözés az online-nak és a face-to-face-nek. És hát persze egyetlen egy online verseny sem nyújt egy közösségi élményt. És hát nagyon-nagyon sokszor egy versenyben ez az érdekes, az a közösségi élmény. A pontból B pontba elmegy a csapat, együtt van, jól érzi magát, találkozik ugyanolyan korú diákokkal, együtt töltenek 3 napot, persze utána versenyeznek, ami után vagy szeretik egymást, vagy utálják egymást, ez is hozzátartozik, de mégis ez a közösségi élmény ugye persze ebből az online versenyből kimaradt, tehát kétségkívül ez azért fontos. De úgy, ahogy elmondtam már az előbb, vannak olyan helyzetek, amikor az online nagyon-nagyon sokat segíthet egy versenynek a megszervezésébe, illetve az egyenlő esélyek biztosításába.
És akkor térjünk rá az S-Törire. Az előző években hogyan nézett ki a verseny?
Most az S-Töri versenyt 5. éve szervezték meg, és 2019-ig ez úgy nézett ki, hogy nagyjából 3 fordulóból, a kezdet végül is egy online quiz volt, általában úgy kell elképzelni, hogy körülbelül 20 kérdés és 40 perc, és akkor ez abszolút online térben működik, tehát működött a járvány előtt is. Majd ezután következik egy-egy középdöntő, de itt vagy ennek az online quiznek van még egy kiegészítő része, vagy a középdöntő áll 2 részből, tehát hogy az S-Töri szervezői minden évben azért próbálnak itt-ott egy-egy picit változtatni, hogy ne legyen nagyon-nagyon unalmas. Tehát mondjuk azt, hogy van egy középdöntő, ez a középdöntő általában már face-to-face történik, eddigi ismereteink szerint ez Budapesten szervezték meg a Magyar Tudományos Akadémián, és akkor mindig van a döntő, ami Kismartonban kerül megszervezésre, az Eszterházi kastélynak a nagy termébe, ugye a Haydn terembe, lévén, hogy ennek a versenynek a fő támogató, a fő szervezője, az végül is az Eszterházi Családi Alapítványa, az Eszterházi Privát Stiftung Kismartonból, és hát ennek a magyarországi szervezet, az Eszterházi Magyarország Alapítvány. Na most a tavalyi évben voltak kénytelenek változtatni, mi 3. éve veszünk részt, tehát a tavaly nem igazán jutottunk tovább az online quiznél, tehát nem igazán voltunk részesei ennek, hogy hogyan zajlott le online térben ez az egész, de ugye, ahogy mondtam, a tavallyal kezdődően teljesen átment online térben, és hát idén is ugyanígy zajlott le.
Meglátása szerint melyik változat jobb, a hagyományos vagy az online?
Kétségkívül az eredeti, tehát az eredeti, ami fele online, fele szemtől szemben, mert hogy semmi nem múlja felül ugye az élőben való versenyzésnek az élményét. Tehát amikor 14 csapat kiül egy, ebben az esetben, a mi esetükben egy történelmi térben például a kokáért, és ott élőben versenyez. Igaz, hogy ez 6 órát vesz igénybe, ugye itt 6 órás, sőt, több mint 6 órás versenyről van szó, de ez egy külön élmény természetesen. Ugyanakkor az online-ba nem igazán lehetett megvalósítani nagyon sok érdekes versenyszámot, amelyek például a kokáért 2020-ig léteztek a versenyre. Például színpadi jelenetek, kis színpadi jelenetek. Ezek teljes mértékben elmaradtak már a tavaly, és elmaradtak idén is, amely egy különleges színfoltja volt ennek a versenynek.
Nektek mi a véleményetek az online és offline kapcsolatáról?
Szerintem abban az esetben jó offline tartani a versenyt, ahogy a tanár úr is említette, hogy kapcsolatokat építhetsz ki, viszont az is nagyon jó, hogyha egy sima kvízén nem kell elutazni, úgymond Kismartonban. És ebben az esetben, ha az iskola nem támogatja az utazást, akkor ez egy elég költséges kvíz lenne igazából. Így viszont költség nélkül megúsztuk, és úgymond még az utazásunk is támogatva lesz.
Mennyi és milyen technikai jártasságot igényelt az, hogy elkészítsétek a videókat, képeket és különböző bejegyzéseket, hiszen a verseny kreatív része erről szólt.
Elég sokat, mivel a videók többségét a szabadtéren vettük fel. Volt példa arra is, hogy sokszor rossz volt a hang a szélzaj miatt. Ilyenkor igazából egy nyugodtabb, csendesebb helyre mentünk fel, ahol felvettük a hangot, és próbáltam legjobb tudásom szerint szinkronizálni ezt a képpel, úgyhogy ne legyen észrevehető az, hogy a hang igazából nem a videóval együtt lett felvéve.
Ha jól tudom, kellett készítsetek egy újság címoldalt is.
Hát ez igazából egy nagyon-nagyon érdekes feladat volt, ugyanis akkor még nem úgy állt fel a csapatunk, ahogy most. Egy másik csapattársunk volt Szabolcs helyett, aki iskolát váltott második fél évtől, szóval ez egy picit más hangnemben és hangulatban telt. Viszont az is egy nagyon-nagyon érdekes volt. Ott volt egy olyan mélypontja a csapatnak, hogy talán a legtöbb nehézségbe ütközött olyan szempontból, hogy több kritérium is meg volt adva ezzel kapcsolatosan. Fényképeket kellett keresnünk, amelyek megfelelő méretben kellett szerepeljenek az oldalon. Különböző szövegeket kellett írni, aminek meg volt határozva, hogy mennyi karakter szám kell legyen. Ami sokszor elég nehézkes volt, ugyanis vagy túl kevés volt az ihlet ahhoz, hogy megírjuk, vagy pedig túl sok, amiből pedig le kellett faragni, és ezekkel eléggé idegesítő volt az elején játszadozni, hogy akkor most legyen meg a 2000 karakter, de ne legyen meg csak 150 karakter, viszont mégis úgy érezzük, hogy ezzel nagyon jól tudtunk azonosulni a végére, és nyilván visszatekintve csak nagyon büszkék vagyunk azokra az írásokra, amelyek megszülettek végül.
Térjünk ki egy kicsit az effektív tanulás részére is. Meglátásotok szerint könnyebb, vagy nehezebb lett volna a hagyományos fizikai jelenléttel történő felkészülés?
Igazából ebbe a felkészülésbe a konkrét kérdésekre reflektáló részére lehetőségünk volt, hiszen az utolsó héten meg úgy a középdöntő, mint a végső döntőnél többször is találkozhattunk az iskolába, összegyűlhettünk, és hát itt megtapasztaltuk, hogy milyen is ez a kikérdezés élőben. Igazából valamivel könnyedébb, hiszen nem kell mikrofont kikapcsolni, bekapcsolni, várjál, hogy bekapcsolódik, valami beakad. Persze, hogyha nem figyelsz, akkor online kicsit nehezebb, hiszen több figyelmelterelő dolog is lehet az adott helyen. De hogy igazából a szemtől szemben való felkészülés azért könnyebb, mivel mégis oda teszed magad jobban, ott vagy a helyzet magaslatán, ha mondhatom így, és általánosan jobb érzés igazából ott lenni közösen, ugyanúgy feszülten izgulni, mondjam így, nagy napra.
És mi a helyzet magával a versennyel? Az hogy lett volna könnyebb, vagy jobb?
Nyilván meg lett volna mind a kettőnek az előnye is, hátránya is. Személy szerint kezdeném akkor az előnyökkel. Én úgy látom azt, hogyha offline lett volna, tehát hogy találkozunk, zsűri meg minden együtt, akkor egy picit nehézkesebb lett volna a maga vérmérséklet is, sokkal nagyobb lett volna, hogy nem egy házias, megszokott környezetben vagy, ami esetleg megnyugtat, hanem tényleg egy teljesen idegen térben, idegen emberek között, és mégis tudod azt, hogy mindenki téged néz, így viszont az, hogy mindenki téged néz ugyanúgy fennáll, mégis ad egy olyan fajta megnyugvást, hogy csak azok vannak körülötted, akik csapattársaid, felkészítő tanárod, akik meghallgatnak, segítenek, és bármikor ott vannak neked. Viszont az, hogy online van, nagyon sok lehetőséget is elvett tőlünk, például szemtől szembe megismerni az ellenfeleinket, itt jó és rossz értelemben is gondolok, és nyilván azokat a helyeket, amelyek eljuthattunk volna, azokra még nem tudtunk, és csak reménykedni tudunk abban, hogy ez pótolható lesz.
Eszter, az interjú előtt említetted, hogy sajnos az online térben is jelen van a diszkrimináció, még a kulturális berkekben is. Megkérnélek, hogy mesélj erről.
Sajnos már a középdöntő előtt észrevettük azt, hogy nem minden csapat nyit felénk olyan szinten, ahogy elvárná egy közönséges ember, hogy nyissanak felé, akár jó, akár rossz szándékkal ír rá, de itt inkább az előbbi volt az, ami uralkodó volt. És nagyon sokszor éreztették velünk egyes csapatok azt, hogy nem vagyunk valók erre a versenyre, nem vagyunk igazán képesek arra, hogy eredményt érjünk el, majd mikor a valós eredmények elénk tárultak, és látszódott az, hogy ki is ért el igazából eredményeket, azután is csak egymás mocskolását hallottuk, és nem azt, hogy gratulálunk, jó volt, ügyesek voltatok, ehelyett inkább lenéztek minket, és vádoltak azért, amiért mi előre jutottunk, és ők nem. Szóval egyszerűen nem volt meg egyfajta elfogadás, illetve tisztelet egymás iránt több csapatnál is.
És ez neked, nektek hogy esett? Mennyire volt fájdalmas? Nyilván ez jó érzés nem lehet.
Az elején inkább fájó volt, utána jobban belegondolva inkább nevetségesnek tartottuk, ugyanis én voltam az, aki inkább a kapcsolatot felvette a több csapattal, és nyilván én is azért írtam rájuk, hogy ne érezzék magukat egyedül, mert tudtuk azt, hogy milyen egyedül dolgozni, hogy csak magunkra hagyatkozunk, és ők nem éltek azzal a lehetőséggel, hogy barátkozzanak, ami az elején nekem nagyon-nagyon fájt, viszont így visszagondolva rájövök arra, hogy inkább nevetséges a részükről, ugyanis mi is ugyanolyan 16-17 éves diákok vagyunk, mint ők, semmivel sem vagyunk többek vagy kevesebbek.
Meglátásod szerint melyik a rosszabb? A szemtől szembeni diszkrimináció, vagy az online diszkrimináció?
Szerintem igazából mind a kettő, viszont van egy olyan, hogy szemtől szemben nyilván nem mindenkinek ugyanakkora a szája, mint ami 600 kilométerről lenne. Viszont élőben még az is fennáll, hogy oda tudsz menni a másikhoz, megmondod, hogy hé, bocsi, ez zavar, esetleg nem tudnád másképp tenni, vagy megbeszélni a dolgokat. Így online viszont meg lehet azt oldani, hogy egyszerűen berakom az embert a ne zavar üzemmódba, és akkor letiltott kérés nélkül, vagy magyaráz nélkül, és esélyt sem adsz arra, hogy esetleg megmagyarázza a tettét, vagy valószínűleg nem tudod megkérdezni azt sem, hogy mi a helyzet, esetleg te miért látod ezt így, nincs meg az a fajta kapcsolattartás, hogy a gondokat átvészeljük. Szóval nagyon sok diszkriminációt kaptunk más csapatoktól is, kifejezetten egy csapat, aki hozzánk is vágta azt, hogy egy ilyesfajta versenyen nincs, amit keressenek, idézem, román csapatok. Ez számunkra azért is fájó, mert nem mi voltunk az egyetlen erdélyi csapat, aki indult ezen a versenyen, az más kérdés, hogy mi jutottunk el egyedül idáig, viszont mégis akarták velünk azt éreztetni, hogy esetlegesen kevesebbek vagyunk, annak ellenére, hogy egész Kárpát-medencében meghirdetett verseny volt, ugyanúgy voltak Felvidékről csapatok, mint Erdélyből.
Azonban biztos vagyok benne, hogy vannak pozitív dolgok is. Az online tér segítségével ugyanis új ismerősökre, barátokra tehettetek szert. Meséljetek a versenyen kívüli kapcsolattartásról és ismerkedésről, hiszen biztos vagyok benne, hogy erre is volt példa, pozitív még hozzá.
Természetesen volt, ez szerencsére még a középdöntő előtt elkezdődött, már akkor próbáltuk felvenni a kapcsolatot más csapatokkal. Ahogy az előbb is említettem, én voltam inkább az, aki ezt a részét taglalta, ugyanis Szabolcs, illetve Béni annyira nem vonzódtak ehhez a fajta ismerettséghez, én viszont nagyon-nagyon szívesen tértem ki erre is, nagyon szeretek új embereket megismerni, és szerencsére ez be is vált. Három csapattal ismerkedtünk meg, és kerültünk nagyon-nagyon közel egymáshoz, illetve volt még egy csapat, akikvel tudtunk beszélni, fent tudtuk tartani a kapcsolatot, viszont annyira nem tudtunk egymáshoz közel kerülni, mint amennyire szerettük volna. Egy nagyon-nagyon jó és szoros kötelék fűz most már össze minket, mindent meg tudunk egymással beszélni, számíthatunk egymásra, hogyha szálláshelyre van szükség Magyarország bármely pontján, akkor már tudunk hozzájuk fordulni, viszont hogyha egy egyszerű meghallgató társat szeretnénk, akkor ugyanúgy megkapjuk őket, és számíthatunk rájuk, és természetesen ez kölcsönös, ők is ugyanúgy támaszkodhatnak ránk, ahogy mi rájuk. Engem például személy szerint egy nagyon-nagyon mély pontomból húzott ki ez a társaság, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok a mai napig.
Vissza a versenyhez. Tanár úr, hogyan értékeli a diákok teljesítményét?
Hihetetlenül sok munka van ebben a versenyben. Tudom, hogy végül is minden versenyben nagyon-nagyon sokat dolgoznak a diákok, és minden felkészítő tanár ezt mondja. De itt ki kell hangsúlyozni azt is, hogy 8 hónap felkészülésről beszélünk. És nem csak, hogy felkészülés, de kitartó munka, érdeklődés, fenntartása. És hát azt is el kell mondani még, hogy ugye 8 határon túli csapat volt eredetileg, tehát amikor elindult ez a verseny, ugye 75 csapat jelentkezett, ezek közül 8 volt határon túli, ezek közül 2 volt Erdélyből, a többiek Kárpátaljáról és a Felvidékről. Végül is a döntőbe a 14 csapatból 3 határon túli csapat jutott be, tehát 2 felvidéki és mi egyedül Erdélyből, tehát mondhatni, hogy azért erre is büszkék voltunk, hogy egyedüli erdélyi csapatként veszünk részt a nemzetközi versenyben. Ki kell emelni azt is, hogy az erdélyeknek a nagy teljesítménye az volt, hogy mondjuk már említettem, hogy egy olyan anyagot kellett megtanulniuk, amelyről nem voltak ismereteik, olyan történelmi személyiségekkel kellett megismerkedjenek, akikről addig soha az életben nem találkoztak. Tehát magyarán mondva nulláról kellett kezdjék az egészet. Én úgy gondolom, hogy ez egy rendkívüli teljesítmény, hogy erre képesek voltak egy pár hónap leforgása alatt, azt, hogy itt megtanultak egy ekkora anyagot, hogy megtanulták azt, hogy hogyan kell együtt működni, összehangolni a munkát, és ami legfontosabb, tisztelni egymás munkáját.
Ti hogyan vélekedtek az elért eredményről? Szabolcs.
Minden esetre váratlanul ért minket ez az eredmény, nem számítottunk rá. Persze ugyanúgy drukkoltunk, hogy ezt érjük el, mint minden más csapat, de ennek ellenére még mindig nem úgy indultunk el, hogy na most mi elsők leszünk. Ennek ellenére ez az eredményt úgy érezzük, hogy valamiképpen ezáltal kifizetődik az a 8 hónap és az izzasztó munka, amit már belefektettünk ebbe a versenybe, és ezáltal maradtunk egy életre szóló élménnyel.
Megkérnélek, hogy meséljetek a verseny döntőjéről.
Szóval a döntő napja egy nagyon hosszas és stresszes nap volt. Béninél az evangélikus parókián gyűltünk össze. Már úgy terveztük el a döntő előtt, hogy végig szeretnénk nézni az egész műsort, szóval már reggel 9-kor ott kezdtük a napot, kis kávéval, és igazából 3 részből állt ez az egész döntő, ugye nem beleszámítva az előre elkészített és leadott Instagram profilt. Ez a 3 rész egy identifikáció, vagyis bemutatkozó rész, egy duellum szópárbajból, illetve pár villámkérdésből állt. Az identifikációban igazából csak magunkat, hogy hogyan azonosultunk a karakterrel, és hogy milyen volt a másfél hónap, arról kellett beszélgetnünk, egy egyszerű nyugis beszélgetés volt ez a zsűrivel. Utána a duellumnál a másik Fáy András karakterrel kellett vitáznunk, Fáy András életéből egy kivett résszel, egy kivett jelenettel, hogy egy szőlős gazda feltesz pár kérdést Fájnak, hogy miért nem jó, vagy miért jó radikális lépéseket tenni egy jobb jövőért. Nyilván tudni kell Fáj Andrásról azt, hogy ő 48-49-es szabadságharcban nem vállalt szerepet, annak ellenére, hogy azelőtt mindig élen járt, és a haza mindenesreként mindenbe szerepet vállalt, itt viszont mégsem. Szóval ez a duellum igazából arról szólt, hogy jól tette-e, jól teszi-e, hogyha kilép ebből az egész megmozdulásból. Ezután pedig következtek a villámkérdések, amelyekben kaptunk 4-4 kérdést az ellenfél csapattal. Itt lehetett egymásról pontot rabolni, hogyha esetlegesen a másik csapat nem tudta a kérdésre a helyes választ. Ennek a felosztása úgy volt, hogy 3 kérdés az alapműveltségből, amelyet már az online quizkor is elsajátíthatunk, illetve egyet a Fáj András életéből, amely nem annyira közismert.
Mondjuk el azt is a versenyről, hogy a történelmi szemét úgy kellett bemutatni, mintha a kortársatok lenne.
Igen, nos, Fáj Andrást úgy próbáltuk bemutatni, mintha csapatunk tagja lenne igazából. Engem személyesen úgymond még fel is köszöntött szülinapomkor egy Insta story formájában. Emellett pedig mi próbáltuk belevinni azt, hogy megszemélyesítsük magát Fáj Andrást, ezt én vállaltam el, még egy festett bajusz is felkerült úgymond valószerűséghez, és igazából mindannyian egy karakter szerepét felvettük. Mindenki másképp oldotta ezt meg, az ellenfél csapat, ők elég minimálisan vonták be magukat. a megszemélyesítésbe. Mi viszont nagyon élveztük ezt a részét a versenynek, mikor bemutathattuk Fáj Andrást, főként ilyen jeleneteket az életéből, mint például amikor elmentünk a Gernyeszegi kastélyba, és ott meg igazából leforgattunk egy pár jelenetet, például amikor úgymond feltalálta a Fröccsöt, és igazából ez egy ilyen nagyon interaktív és úgymond szórakoztató, meg feltesdítő érzés volt mindannyiunk számára.
Tanár úr, ez nehézség volt, vagy könnyebbség a versenyben?
Kétségkívül nem volt ez egyszerű, hiszen ahhoz, hogy Fáj Andrást kortársként bemutassák, ahhoz kellett ismerni a megfelelő történelmi kort, illetve persze Fáj Andrásnak az életét, de talán itt a történelmi kornak az ismerete talán jelentett komolyabb nehézséget. De hát ezt is próbáltuk áthidalni. Persze itt megint azt lehet mondani, hogy a felkészülés volt fontos, hiszen nem csak a tanár olvasta végig azt az adott anyagot, hanem a diákok az adott anyagon kívül nagyon-nagyon sok információt próbáltak beszerezni. Persze tudjuk azt, hogy Fáj Andrásnak egyetlen egy életrajza íródott eddig, ez is 1890-es években, és ez is 658 oldal. Na most ez mondjuk ez a tanárnak a feladata, hogy ezt végig hozza és kijegyzetelje, de ugyanakkor a diákok ugye itt online ismereteiket felhasználva olyan, egy adott pillanatban olyan linkekkel jelentek meg, amiről a tanárnak fogalma sem volt. Tehát egyáltalán nem volt egyszerű ezt kreatívan megoldani, de végül is sikerült.
Zárszóképpen akkor, online vagy offline, legyen szó akár versenyről, akár iskoláról.
Is, mint ahogy a versenynek a klasszikus formája volt, én úgy gondolom, hogy ideális, tehát online és face-to-face-nek az ötvözése. Most iskola szempontjából persze most tudjuk azt, hogy a teljes online tanítás ez lehetetlen, hosszú távon ez nem működik, de ugyanakkor az online oktatás hihetetlen lehetőségeket nyújt nekünk. Itt, hogyha konkrét esetekről kellene beszéljünk, el tudom képzelni azt, hogy ha a tanárnak sikerül teljes mértékben online platformokra átvinni a leckét, digitalizálni a leckét, segíthetünk olyan diákokon, akik valamilyen okból nem tudnak órákon részt venni, hátrányosabb helyekről érkeznek, elmaradtak az anyaggal, és folytathatnám. Tehát, hogy kétségkívül remélem azt, hogy az iskolák megtanulták azt, hogy nem kell félni, és nem kell idegenkedni az online-tól, nem fog történni semmi, és fognak élni az online oktatás adta lehetőség.
Ha iskoláról van szó, szerintem élőben sokkal jobban tudod megérteni az anyagot, valamint ha nincs kedved, az iskola utáni programok tudnak motiválni a tanuláshoz. Viszont ha versenyről van szó, és itt kijelenteném úgymond, ha egyéni versenyről van szó, szerintem az online tére sokkal jobb hely, mivel, amint már említettem, nem kell utazgatni, viszont a csapatversenyről van szó, ami nem csak a hagyományos anyagot kéri meg, hanem kreatív feladatokat kér, akkor feltétlenül szerintem offline, mivel nekünk nagyon szerencsénk volt azzal, hogy másfél éve ismerjük egymást, viszont ha valaki nem ismeri másfél éve egymást, akkor az nagyon nagy hatással tud lenni a csapatra, és eléggé szétszórt lehet.
Teljes mértékben egyetértek Bénivel, viszont én mégis úgy látom, hogy inkább a tanárúnak adnék 100%-ban igazat, ugyanis tényleg versenyek szempontjából jó, hogyha így ötvözzük a kellemest a hasznossal. Sokkal könnyebben fel tudtunk készülni offline olyan szempontból, hogy láttuk egymás reakcióját, vérmérsékletét, viszont online mégis volt egy olyan, hogy nem kellett átöltözni, ami nagyon sokszor nekem sokat segített, ugyanis elég messze lakok a sulitól, és így viszont csak magamra vettem egy felső inget, és igazából leültem egy kamera elé, és nem kellett korán kelnem. Viszont úgy érzem, hogy most már egyre inkább haladunk arra az irányba, hogy minden digitalizálódjon, és szerintem sokkal egészségesebb lenne, ha esetlegesen a tanárok folytatnák ezt az online tanítási részt is, ha például egy diák hiányzik az óráról, mert lázasan fekszik otthon, akkor tudjon ugyanúgy bekapcsolódni az órára, és ne kelljen utána délutánokat pótoljon.
Szabolcs?
Igazából, ahogy korábban elhangzott, persze én is egyet tudok ezzel érteni. Főként jó a hagyományos metódus, a szemtől szembeni oktatás, de ezt semmiképpen sem lehet anélkül hagyni, hogy megfűszerezzük pár elemével az online tanításnak, úgy PowerPoint bemutatók, vagy ehhez hasonló platformok segítsége, és persze versenyekben is, hogy korábban említettem, maga az interaktív elemet, amit be tud hozni az online tér, a közösségi médiák, és sokkal élvezhetőbbé, kreatívabbá tudják tenni ezeket.
Én még kiegészíteném egy annyival, hogy online szerencsére több helyre is el tudunk jutni idézőjelesen. Én személyes tapasztalatból tudom azt mondani, hogy részt tudtam venni már több magyarországi vagy országon belüli, viszont távolabbi iskola oktatásában, ott esetlegesen vagy besegíteni, vagy csak egyszerűen diákként részt venni, ami nyilván az offline oktatásban nem biztos, hogy megvalósult volna.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Kálmán Attila történésznek, a csapat vezető tanárának, illetve Forró Bató Eszter Annának, Fogarasi Szabolcsnak és Papp Benjaminnak, a versenyző csapat tagjainak köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. A mai digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.